Ma esti előadónk Tóth Sándor lesz, az Új Remény Baptista gyülekezetnek a lelkipásztora. 18 éve házas és 3 gyereke van, úgyhogy így hallgassuk majd ezt előadást. Ott láttok magatok előtt egy ilyen kis véleménykártyát. Azt, hogyha kitöltitek, azt megköszönjük, és ott lesz majd egy igekártya, ami majd az elérhetőséget a hátulján megtekinthetitek, és azon a honlap címen vissza is hallgathatjátok az előadásokat. Úgyhogy át is adom a szót.
Köszönöm a lehetőséget, és az a helyzet, hogy 30-án voltunk 17 éves házasok, tehát 18. házasság évfordulónk van, már egy napja megkezdtük a centi vágását, és valóban 3 gyermeket nevelünk feleségemmel, Mónikával. Van egy 15 éves, 12 éves és egy 8 éves leánygyermekünk, és hát sok mindent átéltünk a párkapcsolatunkban, mi magunk is, itt ez a 3-as kifejezés sor, a válság, váltság, válás kategóriában, és hát abszolút érzem azt, és átéltem azt, hogy mit jelent egy önző, egocentrikus kapcsolódás valakihez, és mit jelent az, amikor az ego, az én, az önzés helyébe az önzetlenség és a másik fél kerül, amikor az ember szeretne egy másik embert, egy férfit vagy egy nőt, akit Isten adott neki társul, boldoggá tenni, és annak is azzal kapcsolatban is van tapasztalatom, hogy milyen minőségi változás hoz egy kapcsolatban ez a fajta hozzáállásbeli változás, amelyet az én életemben 1992-ben a názáreti Jézus Krisztussal találkozás hozott. Előtte én DJ-ként dolgoztam ennek a minden velejárójával, és azért körülbelül el lehet képzelni, hogy néztem ki, meg hogy gondolkodtam az életről, és 92-ben volt az a fordulat az életemben, egy hosszas keresgélést követően az élet értelmével kezdtem foglalkozni, hogy miért élünk, mi a célja az életnek, mi lesz velünk, ha meghalunk, és ennek kapcsán a Biblia és keresztény vezetők, testvérek segítségével értettem meg az élet valódi értelmét és célját, és egy olyan mély változás hozott az életembe, amely kihatott a barátságra, a szüleimmel való kapcsolatomra és a párkapcsolatomra is. Majd összeházasodtunk a feleségemmel, és ennek lett a gyümölcse 3 nagyszerű gyermek. És hogy az időt is mérjem, most újraindítom a prezentációt. Haladjunk akkor előre a témákban. Néhány kérdést hoztam, amelyre a választ keressük ezen a mai estén. A rendelkezés álló időkeretben figyelni foglak benneteket, amikor már dőleleztek ki a padból, akkor majd abba hagyom. Ugyanis a maga a téma, érzékelitek, hogy átszövi az életünket, és talán a legégetőbb és legfontosabb téma az életben, amely a boldogságfaktornak abszolút az alapja, a kapcsolatok. Van-e titok, vagy csupán, amit tudunk, azt nem tudjuk alkalmazni? Tehát a tartós kapcsolatokról beszélünk, ugye? Van titok, vagy egyébként tudnánk mi, vagy tudjuk mi, hogy hogyan lehetne a kapcsolatunk tartós, csak képtelenek vagyunk azt megtenni, valamilyen akadályba ütközünk. Aztán miért és hogyan jut el egy kapcsolat az elválásig? Lehetne másként is? Hisz mindenki tudja, hogy az elválás, a válás, a szakítás az rossz. Tehát az alapvetően minden ember tudja, hogy ez egy fájdalmas dolog. A szakítás szó, a magyar szóban benne van az, hogy szakítok valamit a másikból, és a másik szakít belőlem. Marad bennem valami belőle, és marad belőlem benne valami. És ez egy csomó fájdalom, emlék, ami nem jó. Tehát igazán alapvetően mi emberek nem szeretjük a szakítást, és nem szeretjük a válást. Mégis látjuk, hogy a világban egyre több tönkrement kapcsolat van. Erről beszél ugye a válási statisztika, és hát mennyi minden van, amiről nem tudunk, amely nincs kimutatva, mert nincs törvényi háttere, ugye nem volt polgári házasságkötés, így válás sem. Miért vágyunk annyira egy jó kapcsolatra? Mi az az emberben, ami miatt az ember természetszerűleg és ösztönösen és egy egészséges emberhez teljesen hozzátartozó módon vágyik egy jó kapcsolatra? És hát teszek még 3 pontot, mert e köré, a kérdéskör megválaszolása köré próbálunk koncentrálni a következő bő egy órában. No, alapvetően, mint hogy a bevezetőben is hallottátok, én lelkész vagyok, egyébként pedig mérnök informatikus is, tehát a kettő egész érdekes párosítás, és egyébként pedig még pluszban egy országos vállalatnak vagyok az egyik vezetője, tehát az élet elég sok szegmentumában vannak impulzusaim a kapcsolatok tekintetében, és azt ne kérdezzétek, hogy lehet ezt csinálni, majd ez egy másik szemináriumon, hogy külön megbeszéljük. A Michelangelo Ádám teremtése freskójából ugye egy jól ismert képkocka, egy részlet, a többi a 18 pluszos, azt nem hoztam el, de ugye maga a lényeg ebben a képben az, hogy ahogy elindult az élet a Biblia tanítása szerint, az a kapcsolattal kezdődött, egy érintéssel kezdődött. Az áldás, amikor belépett az ember életébe, az élet, az egy érintés, egy elfogadás, egy szeretet, és ennek a bizalomnak a légkörében indult el az élet. Isten megérinti az embert, és így indul el az élet. És már a teremtés kezdetén, a Bibliában olvashatjuk, megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Tehát nem két férfit teremtett, nem két nőt, és ezt csak azért mondom, mert maga ez a kifejezés azt jelenti, hogy mások a férfiak és mások a nők. És sok szempontból másképpen is működnek egy kapcsolatban. És aki érett és helyesen gondolkodik, az tudja kezelni ezt a különbözőséget, és tud vele jól élni. Az éretlen, a tapasztalatlan, aki túl hamar lép be éretlenül egy kapcsolatban, nem fogja tudni kezelni ezt a fajta természetünkből fakadó, teremtettségünkből fakadó, normális különbözőséget. Ez teljesen természetes, hogy különbözőek vagyunk, ezzel semmi probléma nincs. De ezt meg kell tanulnunk kezelni ahhoz, hogy hosszú távú kapcsolatokat építhessünk, vagy a kapcsolatunk az hosszú távú legyen. A Biblia szerint egy életen áttartó kapcsolat, ez az igazi. Aztán egy másik igeves még szintén a Biblia első lapjairól, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát a mama hotelből kimozdítja a fiút egy nő. Ismertek talán a mama hotel kifejezést, ez ma ismert, egyetemen főleg, tehát ilyen harmadik diplomás fiúk, még mindig otthon élnek, mert tök kényelmes, bejárok az egyetemre, elmegyek az egyetemi bulikra, otthon eszek, és mindent kifizetnek. Mit akarnék én az életben? Miért akarnék felelősséget vállalni, hogyha egyébként tök kényelmes így? Mégis van valami, ami ebből a kényelem szeretetből, ebből a komfortizmusból kimozdítja a férfit, ez pedig a nő. Egy csodálatos titok. És hát ugye feleségéhez ragaszkodik. Az első válságról is szólnom kell egy szót. Hát a kígyó nem így nézett ki, csak ezt a képet találtam, mert még lába volt egyébként, azt tudjuk a Bibliából korábban, és aztán lett láptalan. És Ádámnak és Évának találtam egy ilyen 12 pluszos képet. Erre a dologra, mert hát mezítelenek voltak egyébként, és a mezítelenség egyébként az teremtettségben még, a tiszta állapotban egy teljesen más tényező volt, másképpen ment át az agyon és a zsigereken, mint most. Mert nem volt az ember romlott, hanem tiszta volt. Fel se bírjuk fogni egyébként ezt. Olyan módon távol van a mai embertől, hogy sokkoló meg, hihetetlen. És akkor a kígyó ugye feltette kérdést Évának egyébként, nem Ádámnak. Mondta egyszer valaki, hogy hol lenne a férfi a nő nélkül. Válasz, még mindig az édenkertben. És mindjárt hölgyek kivonulnak. Jó, hát ez egy tréfás dolog, de egyébként az Új Szövetség is ezt megerősíti. De... Oké. Bibliai bevezető lesz, de rengeteg gyakorlati dolgot szeretnék elmondani, tehát ne ijedjetek meg, nem Biblia órára hívtalak benneteket, vagy hívtunk benneteket. De mégis fontosnak tartom elhelyezni Biblia kölcsi alapokon azt, amit mondani szeretnék. Tehát ugye megrontotta az Istennel való kapcsolatot, válságot idézett elő, az ördög a kételjel. Mert az ördög nem mondta Ádámnak és Évának, hogy szakítsatok a gyümölcsből és egyetek belőle. De ezt nem mondta nekik. Csak azt mondta, hogy biztos, hogy igazat mondott az Isten. Valami több lesztek, hogyha áthágjátok az Isten parancsait. Valamitől meg akar fosztani titeket az Isten. Ezt a fajta kételyt ültette el Évában, és így hágta át az Isten parancsát. És az első válság lépett be a kapcsolatokban, ami a válság kihatott az Isten és az ember kapcsolatára, és döbbenetes módon kihatott az emberi kapcsolatokra. Belépett az önzés, az egoizmus, a gyűlölet, a harag, a féltékenység, a bosszú. Szóval sok olyan dolog, amely ma egy kapcsolatot, ha józanak vagyunk, akkor megmételjez. Mert csak egy dologról beszéljünk, a féltékenység. A féltékenység egy olyan pusztító kötelék az ember lelkén és elméjén, amely megesz, felemészt egy kapcsolatot. Tehát főleg annak az életét, akire féltékeny a másik. És ezt ugye nem kell részletezzem. Tehát az első válsággal lépett be az ember életében. Nézzük a párkapcsolati modellt, még mindig bibliai erkölcs alapokon. Ugye alapvetően, mint mondtuk, az ember kikerült az Istennel való közösségből, azért, mert a maga útjára kezdett lépni, és úgy gondolta, hogy ő majd a maga kezébe veszi a sorsát, ezáltal letért arról az útról, amely teremtettségtől fogva a tökéletes út lett volna, és ez kihatott volna a pozitív értelemben a kapcsolatára, míg a kapcsolat megszakadása Istennel negatív értelemben hat ki az emberi kapcsolatokra is. Válságot idézett elő. A férfi és a nő ugye egy körbe kerül, ez a kapcsolati szövetség köre, a Biblia tartós kapcsolatot és férfi és nő közötti teljes kapcsolatot a házasságban képzelem, és belépett ebbe a körbe Istennek a megoldása a elszakadt válságban lévő ember számára, ez pedig Jézus Krisztusnak a váltsága. Nagyon érdekes, hogy aki már ismeri Isten személyesen és Krisztusban megtapasztalta ezt a fajta elfogadó, bűnbocsátó, szabadító erőt, az átélte azt, hogy ez ingyen van, kegyelemből, bűnbánat által lépünk be ebbe a kapcsolatba, viszont itt is a felnőtté válás a hit szempontjából a fegyelmezettség gyakorlása által lehetséges. Ha tovább visszük ezt a kapcsolatot és levetítjük az emberi kapcsolatokra, akkor látnunk kell, hogy két ember közötti kapcsolat az nem egy gólyatáboros, túlfűtött állapot. Normális esetben a férfi és nő közötti kapcsolat egy szabad elhatározásból és felelősség teljes gondolkodásmódból döntésen, az ő személyes döntésükön alapul. Tehát én szeretnélek téged megismerni, én szeretnék veled kapcsolatban lenni. Tehát nem valami eufória, nem valami eszemen dolog, ami elöntött minden, és akkor minden piros lámpa kigyulladt, és gőzöl a fülemek. És akkor most... Tehát általában azt kell látnunk, hogy ezekből nem szoktak tartós kapcsolatok lenni. A tartós kapcsolatoknak előzménye az, hogy felelősségteljes vagyok. Először is felelősséget vállalok a partneremért, akivel kapcsolatba lépek. Felelősnek érzem magam érte. Ez az élet gondolkodásmód. És ebből lehet hosszú távú kapcsolat. Viszont a kapcsolat az önmagától nem lesz érett. Csak magától. Tehát bele kell fektetni. És építeni kell. A szinergia fogalmával kapcsolatosan csak néhány gondolat, ugye ha ketten együtt munkálkodnak, sokkal többet érnek el, mint ha pusztán összeadnák kettőjük idejét, energiáját. Ezt nevezzük szinergiának. Amikor az emberek felfedezik a másik különlegességét, és ehhez képesek kapcsolódni. És a különlegesség, a különbözőség az nem versenyt hoz létre, és nem viszályt hoz létre, hanem hasznosítják, összeadják. Ezt nevezi ma egyébként a vezetéselmélet is szinergiának, egyre inkább fedezik, hogy nem versenyeztetni kell az embereket, hanem együttműködések erőket segíteni. Hát ezt a Biblia már régen felfedezte. A menedzser világban versenyeztették az embereket, most újra új vezetés elméleti dolgokat találtak ki, és százezrekkel képezik az embereket, pedig a Bibliában ez benne van már az elején, hogy így jó építene és építkezni az életet. És a Efézus 5.33 határozza meg a férfi és a nő szövetség kapcsolatát, azt mondja, hogy de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, férfi a szeretettel közeledik a felesége iránt, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Sok mindent mond, ez az egy mondat. Csak egy dologra gondoljatok, hogy önmagát, úgy szereti, mint önmagát. Tehát az önelutasított ember, a frusztrált lélek, a sebzett lélek, a beteg lélek nem tud egészségesen szeretni sem. Ezért mondtam azt, hogy nagyon fontos, hogy az ember gyógyuljon a kapcsolati válságából, az Isten elfogadó szeretete által, amely tökéletes. Sokkal tökéletesebb, mint ahogy egy ember tud szeretni, és én ezt éltem át. Hogy engem ez változtatott meg, ez mozdított ki abból az állapotból, amelyben a Krisztussal találkozásom előtt éltem. No, az erkölcsi fejlődésről beszéljünk. Tehát ugye azt mondtuk, hogy egy felnőtt, érett, gondolkodású ember képes hosszú távú kapcsolatokra. Tehát nem kapcsolatokra, hanem most itt a hosszú távú kapcsolatokról beszélünk, tartós kapcsolatokról beszélünk, és minden normális ember ilyet szeretne. Mert onnan indultunk ki, hogy a szakítás, a válás, az fájdalom. Azt alapvetően nem úgy kezdjük a kapcsolatot, hogy majd úgyis elválunk. Ha így kezdi valaki, az már gáz. Tehát azt már jobb el se kezdeni, mert hát minek fájdalmat okozni egymásnak. Az erkölcsi fejlődésnek három szintjét nézzük meg. Az első, legalacsonyabb szint, ami ilyen kopaszodó, bajuszas bácsik is lehetnek benne, ez az ego szintje. Itt a fókuszban az én áll, ugye ez a gyermekkorban. Normális esetben a kisgyermekkornak a jellemzője, és felnőtt emberként már nem kéne itt tartani, de sajnos sok éretlen személyiséggel vagyunk körülvéve, és az is lehet, hogy mi is azok vagyunk. A fókuszban tehát az én áll, az erkölcsi hatás, amely az erkölcsi értékrendet alakítja, az a jutalmak és a büntetések egyensúlya. A szülők ugye jutalmazzák, hogy ügyes a gyerek, büntetik, hogyha áthágja a szabályokat. Az engedelmesség az a kényszerítő erő miatt, muszáj megtennem. Három gyereket nevelünk, tehát tudjuk ezt, értjük. Tehát, hogy azt mondom, nem. Tehát ne cibáld ki a lapot a én értékes könyvemből. És kicibálja, mert neki zsigeréből jön, hogy nem. És akkor utána, ha még egyszer ezt megpróbálod, következmény lesz. És akkor nem mondom, hogy mi, de következmény lesz. És akkor, ha a következmény nem marad el, akkor tudja a gyerek, hogy ezt a határt nem lehet átlépni, mert következménye van. Tehát muszáj engedelmeskednem. Hány ember él ma ilyen szinten? Hogy csak azért nem hágja át a szabályokat, mert kénytelen betartani. Csak az erkölcsi fejlődés szempontjából a legalacsonyabb szint. Aztán a bizalom, még ilyenről nem beszéltünk a gyermeknél, a hite abban van, hogy biztos a következményekben. Tehát abban hisz, hogyha átlép ezt a határt, akkor annak következménye lesz. És a jó szülői nevelés ezt eredményezi a gyerekben. Aztán menjünk tovább. A következő szintje az erkölcsi fejlődésünknek az a társadalomcentrikus szint, amikor a fókuszban a rajtam kívülálló közösség, társadalom, a körülöttem élő világ, emberek és annak a szabályrendszere hat. Az erkölcsi hatás a szabályok, törvények és minták. Megtanulja az ember, hogyha 30-as tábla van, akkor azt autóval be kell tartani. Mert ha nem tartom be, kapok egy sárga csekket. És ha azt nem fizetem be, levonják a fizetésemből. És ha azt se fizetem be, akkor mehetek a bíróságra, és le kell ülnöm. Tehát vannak törvények. És az ember megtanulja, hogy vannak olyan törvények, a társadalomnak a értékrendje, mérték és törvényei, amelyek meghatározzák az erkölcsi normákat. Tehát 30-as táblán nagyobb sebességgel menni, a törvények szerint bűncselekmény vagy szabálysértés. Attól függ, mennyivel megy többel, tehát ugye ezt most ne elemezzük. A jogi hallgatóknak meghagyom ezt. Aztán az engedelmesség faktor az, hogy hajlandó megtenni, vagy hát másrészben kellene. Be kéne tartani, mert ha nem tartom be, akkor megbüntetnek. A hit abban, hogy Isten törvénye a viselkedés szabályait meghatározza. És a harmadik szint, ez nagyon érdekes, ez az érett személyiség, elkölcsileg érett személyiségnek azt nevezzük, aki a harmadik szintet eléri a fejlődésben. Ugye itt fókuszban a belső minták vannak. Azok, amiket meggyőződésből vallok. Ez nem benső, ez belső. Nézzetek utána, hogy miért. Erkölcsi hatás a személyek közötti beszélgetés által képes formálódni, képes tanulni a másiktól, formálódik a meggyőződése, a jó dolgok erősítik. Ha negatív dolgokat tapasztal, az pedig kész igazodni hozzá. És az engedelmesség a szeretet válasza. Tehát nem azért vagyok partnered, nem azért járok a kedvedben, mert muszáj, mert házasok vagyunk, és nem válunk el, vagy elválunk, hogyha nem így viselkedek, hanem szeretlek. Mert szeretlek, ezért keresem azt, hogy mi jó neked. Ez az élet személyiség. És a hit kategóriája pedig hit abban Isten törvényei, a személyes kapcsolat alapelvei. És Isten igét nem azért olvassa és tartja be az ilyen ember, mert megparancsolta neki a lelki pásztor, és hogyha nem így csinál, akkor vasárnap így néz rá. Hanem azért teszi, mert megértette, hogy az Isten igéje egy olyan játékteret ad az ember számára, és olyan szabályokat fektet le, amelyben boldogan lehet élni. No, ugye az érettségnek mindenképpen ez egy fontos lépcsőfokai. És ki milyen szinten tart az érettségben, az erkölcsi értékrendjében, fejlődésében, ez meg fogja határozni azt, hogy hogyan tud kapcsolódni a partnerhez, a párjához, férjéhez vagy feleségéhez. A család szintén meghatározó a mai kapcsolatainkat tekintve. A családba hozunk pozitív dolgokat és sérüléseket is, melyek mind a pozitív, mind a sérülések oldaláról meghatározzák a mai kapcsolatainkat, akár tetszik, akár nem. A családi biztonság, akinek ez megaratott, három ismérvel rendelkezik. Egyrészt elfogadást tapasztalt, és ha ő szeretne egy családi biztonságot nyújtani majd a ő gyerekeinek és a társának, akkor mindenképpen el kell kötelezze magát, hogy befogadja, elfogadja, biztatja, és pozitívan reagál a másik személyre. Aztán a támogatás megjelenik benne, odáll, mellé áll, gyengéden segíti a másikat, és a nehézség és a problémák idején sem hagyja el. A biztonság, amelyel párosul egy érzés, a nyugalom, a béke, a biztonságérzet, egy béke származik belőle, jön fajta magabiztosságot, a kapcsolat harmóniáját is jelenti, és akkor beszélhetünk békéről és ilyenfajta biztonságról, ha a sérelmektől szabadok vagyunk, amelyeket beszedtünk. Majd erről még beszélek egy pár szót, ha időnk engedi. A bizalom építése. Alapvetően a bizalom egy olyan jelenvonása az embernek, amelyre ugye utaltam az erkölcsi fejlődésnél is, amely nélkül nem lehet kapcsolatot építeni. Tehát, hogyha én nem bízom a másikban, nem tudok benne megbízni, akkor kapcsolatban sem tudok vele lenni. Így van? Ha bizalom nincs, akkor semmi nincs. Nem? Egyetértetek ezzel a megállapítással? Szorványos. No, induljunk el a gyerekkortól, hogy hogyan épül föl az emberben maga ez a szerkezet, ez a bizalom szerkezet. A gyermeknek ugye vannak igényei. A gyermek kifejezi az igényeit a családja, vagy a szülei felé. És a bizalom az igényekre való reagálás függvénye. Tehát, hogyha az igényt kielégítik, és elegendő ez a visszajelzés számára, akkor felépül benne a bizalom. Hogy nyugodtan elmondhatom, nyugodtan közölhetem, biztonságban vagyok, mert be fogják tölteni. Ez nem azt jelenti, hogy mindent megteszünk a gyereknek, de a nemet is értelmezzük. Nekem a legkisebbik lányom ilyen, hogy ő neki nem lehet azt mondani, nem. És két mondattal sem lehet elintézni, hát oda le kell ülni, és ezt meg kell mondani, hogy fölmegy a szobádba, mert összesároztad magad utcán a gyerekkel, és kétszer elmondta édesanyád, azonnal fölmegy a szobádba, és nem jössz le addig, persze fűrődj meg előtte. És akkor ő ezt nem tudja feldolgozni, hogy ő fölmenjen a szobájába. És akkor le kell ülni vele, és el kell mondani, hogy figyelj, édesem. Édesanyja elmondta neked, igaz? Egyszer. Azt elmondta kétszer. Én is elmondtam neked, hogy ezt ne csináld. Mégis megtetted. Milyen ember lesz belőled, ha mi megengedjük neked azt, hogy ilyen módon átlépd a határokat? Hát nem jó. Érted már, miért kell itt maradnod, és miért kellnek, miért vagyunk kénytelenek a következményben is részesíteni? Azt mondja, értem. Akkor én itt maradok és olvasok. De ha ezt nem teszem meg, akkor bekeményít, és azt mondja, igazságtalan velem apa. Így azonban azt érzékeli, hogy van egy igénye, hogy mondjam el neki, hogy miért fegyelmezem, mi az oka ennek, be van töltve a szüksége, pedig fegyelmezésről volt szó, nem egy kellemes élményről, mégis a biztonságot erősíti benne. Tehát érzékeljétek, igaz, nem az elkényeztetésről beszélünk, hanem törődésről. Amennyiben az igény nem teljesül, kielégítetlen marad, ez sajnos ugye ilyen gyereket eredményez, és döbbenetes, ha vele gondoltok, hogy hát akinek van kisebb tesója, vagy ilyen óvoda környékére tévedt valamikor, hogy mennyi ilyen gyerek van. Tehát döbbenetes a változás a gyermekek életében, és meggyőződésem, hogy többek között ennek a bizalomfaktornak is az épülésének az elmaradása jelentős hátrányt jelent a gyermekek életében. No, beszéljünk akkor a folytatásban arról, amely ja, számolnunk kell szintén egy hosszú távú kapcsolatnál. Most beszéltünk az érettségről, az erkölcsi fejlődésről, a bizalom felépüléséről, és beszéljünk ilyen gyakorlati dologról, amellyel számolnunk kell akkor, hogyha tényleg tartós kapcsolatot szeretnénk a párunkkal. Nézzük a probléma megértését a különbözőségek tekintetében. A férfi és a nő különböző. Néhány terület a teljesség igénye nélkül. No, a nők alapvetően érzelmi beállítottságúak, a férfiak pedig racionálisan viszonyulnak a problémákhoz és a körülményekhez. A nők beszélni szeretnének a problémákról, a férfiak meg szeretnék megjavítani a nőt, meg a helyzetet. Ezért van az, hogy a nő beszél egy problémáról, és a férfi beleszól, és azonnal akarja megjavítani. De a nőnek nem kell, hogy megjavítsanak semmit, és nem kell, hogy megoldást szállítsanak neki, ő csak szeretné elmondani. És egy férfinak iszonyú konfliktust okoz, mert a férfi az úgy van összerakva, hogy kattog az agya. Milyen megoldást szállítsak erre a problémára? És ebből egy óriási konfliktus van, ha nem érti meg a férfi, hogy a nőnek nem kell megoldás. Ő csak azt szeretné, hogy hallgasd meg. Ha a nő nem érti a férfit, amikor megoldást szállít neki, hogy így működik a drágám, ő egyből meg akarja oldani. Sétál a nő és a férfi, azt mondja a nő, de szép ez a ruha, férfi, miből fogom ezt kifizetni? De a nő nem akar ruhát venni, neki csak az, mihez tetszik. De még nem jutott odáig, hogy venni is akar valamit, a férfi már azon gondolkodik, hogy miből fogja megvenni neki. Tehát önmagában ugye már csak néhány gondolat arról, hogy mennyire másképpen működik a férfi és a nő. Természetesen vannak testi különbségek, szexuális különbségek is, hiszen a nő érzelmi alapon gondolkodik és éli meg elsősorban a szexualitást, a nő pedig fizikai, testi alapon éli meg leginkább. A gondolkodása így működik. A különbségek megoldására térünk rá. Először is nagyon fontos, hogy legyen egészséges a kommunikáció. Tehát hallgass meg a másikat. Ha meghallgatod, sokkal többet tudsz meg róla. Ez a titok. Néha csendbe kell lenni. Meg néha kommunikálni is kell. Aztán ismerd fel, hogy miben más a másik. Miben vagytok különbözőek. Nagyon sokat segít a konfliktusok elkerülésében az, hogy önmagában értelmezitek, hogy erről én másképp gondolkodok, te másképp gondolkozol. Néha a feleségemmel mi szoktunk így vitatkozni, a gyerekeinek már ez már veszekedés kategória, hála az Úrnak, és szoktuk úgy befejezni a beszélgetést, hogy nem értek veled egyet, de szeretlek. Én sem értek veled, de én is szeretlek. És kész, menjünk tovább, nem dölt össze a világ, nem kötelező nekünk mindenben egyet érteni. A lényeg az, hogy szeressük egymást, és nyilván nem kardinális kérdésekről van szó ilyen esetben. Aztán a saját lelkiajándékaink vagy talentumaink felismerése. Lelkiajándéknak nevezzük azt, amit valaki a megtérés és újjászületés által kap a Szentlélektől. Természetfeletti képességeket, természetfeletti szeretetet, hitet, irgalmat, könyörületet, együttérzést, amely olyan dolgokra teszi képessé, amelyre egyébként soha nem lenne képes. Ebből is vannak feszültségek, most ezt mélyebben nem elemezzük, és vannak talentumaink, képességeink és erősségeink is, vannak gyengeségeink is, önmagában például ez is eredményez különbözőséget, és milyen jól felfedezzük egymásban, hogy te ebben vagy jó, én pedig ebben. Ezt összetesszük, többre fogunk jutni. Ismerjük fel, és beszéljük meg a sajátos igényeinket társunkkal. Nem sokára szükségekről bővebben beszélek, és akkor ezt kifejtem ezt a gondolatot. És nagyon tetszik ez a mondat, fogadjátok el egymás különlegességét. És akkor itt már ugye nem a különbözőségről beszélünk, hanem a másik különleges, egyedi. Tudtátok, hogy nincs két egyforma ember? Mint hogy két egyforma falevél sincs. Tehát a másik tuti biztos, hogy különbözik tőled. És milyen jó, hogy nem olyan, mint te. Persze van, aki úgy gondolkodik, hogy mi lenne velem nélkülem. De hát az nem menjen párkapcsolatba vele. A egyéni felelősség, felnőttség és teljesség lejutás által jön az ember életébe. Tehát felelősséget válni azt tud, aki éretten gondolkodik. A hit, az erény, az ismeret, az önuralom mindenképpen meghatározza azt, ez ezekben való jártasság meg előhaladás, hogy mennyire vagyok érett. A hittel kapcsolatban egy nagyon érdekes dolgot szeretnék megjegyezni, hogy a hited meghatározza a reakcióidat. Csak egy egyszerű példa. Ha valakit megharapott gyerekkorában egy kutya, akkor abban az a hit alakul ki, hogy a kutya harap. Tehát lehet egy kutyát, azt mondja, jaj, a félelem. Van, akinek nagyon jó pajtása volt a kutya, egyáltalán jó tapasztalatai vannak egy kutyával, és egy vérebet lát, és ami majdnem elharapja a kerítést, és azt mondja, de cuki kutya, ó, de erős, és örülnek, hogy látja. Pusztán az, hogy a hite mire irányul, és milyen hite van, az meghatározza az érzelmeit és a reakcióját. Igaz, milyen érdekes? Nyilván mit gondolunk az erényről, mit tartunk erényesnek, milyen ismertekkel rendelkezünk, és urai vagyunk-e az indulatainknak, ez jellemző, meghatározza, hogy mennyire vagyunk mi érettek. Mert egy ösztönlény, nem sokkal labít benneteket, egy ösztönlény az még nem ember. Az ember jellemző az önuralom. Természetesen az állhatatosság is, hogy kitartok melletted. A kegyesség, a szó maga azt jelenti, hogy az Isten ígéje szerinti élet, Istennek tetsző élet, amely megértésből és nem vallásos kényszerből fakad. A testvéri szeretet, nagyon mély kapcsolatokat lehet megélni azoknak, akik beléptek a Krisztussal való szövetség által egy helyi gyülekezetbe, és megélik a testvéri kapcsolatokat. És maga a szeretet, ugye ennek is három fejezete van a Bibliában, de a szeretet egy önzetlen dolog. A szeretet az nem arról szól, hogy nem tudok élni nélküled. Ugye ettől már hasra esik egy nő néha. Tök romantikusnak hangzik. De hogyha józan a végig gondolod, ez még csak róla szól. Ez nem rólad szól, totál önző. Viszont ha azt mondja valaki, hogy nem tudom elképzelni az életemet csak veled, egy életen át. Na itt már izgalmassá kezd válni ez a dolog a te számodra. Lehet, hogy egy-két romantikus filmet most elégettek az a mendek. Oké. Okay. Nagyon fontos meghatározást olvastok itt. Ha úgy próbálsz mással közeli kapcsolatba kerülni, hogy előtte nem ismered meg saját magad, akkor minden kapcsolatod arra fog irányulni, hogy kiteljesítsd önmagad, mert magadat fogod benne keresni. Azonban, ha van egy egészséges önértékelésed, helyén van az én képed, akkor vagy is érett vagy, ugye az előbbiekben ugye szőrvázoltuk, végigmentünk az életi válásnak a lépcsőin, akkor vagy képes egy hosszú távú kapcsolatot kialakítani egy másik emberrel. És látjátok, hogy mennyire borzasztó csapás egy társadalomban, hogyha a családot megfúrja a néplélek, a gondolkodásmód és az ellenség, a gonosz. Mert, ahogy figyeltétek, ahogy felépítettük eddig, ahogy eljutottunk az előadás során, mennyire kulcs szerepe van a családnak, a teljes családnak abban, akiké válunk az életünk során. És milyen pusztító tényező, amikor csonka családokban kell felnőnünk, és egyre többünknek van ilyen átérése. Én nekem nem, de nehemnek igen, és ebben is láttam, hogy hogyan lehet azonban az Isten kegyelméből változni és teljes és éretté válni, és hogyan lehet megbocsátani egy apának, aki alkoholista volt, és bizony tetlegesség is ment a családjával kapcsolatosan. És hogy lehet helyreállítani ilyen kapcsolatot? Hogy lehet meggyógyulni ebből? Csodálatos volt látni. És milyen kivirágzás jön ebből a gyógyulásból az életben. Elvárások kategóriába léptünk. Az elvárások vannak. Hiába próbál valaki olyan szentnek lenni, hogy rajzol egy glóriát a fényképe fölé. Akkor is vannak elvárásaink, és az elvárások önmagában nem rosszak. Mert hát csak szeretnél valamit attól a másiktól, és valamit vársz attól a kapcsolattól, mert ha nem, akkor jön a jelentéktelenség érzés, hogy én kis hangya vagyok, és szolgálni akarlak téged. Hát ugye ez nem feltétlen izgalmas dolog, sem neked, sem a másiknak. Tehát mindenképpen az elvárásaink meghatározzák, legalábbis jelentősen befolyásolják a viselkedésünket. Az, hogy hogyan reagálunk dolgokra, ha teljesülnek az elvárásaink, vagy ha nem. Aztán vannak olyan elvárásaink, amelyeket nem mondunk ki, de várjuk, hogy a kapcsolatunk abba az irányba haladjon. Nemrégen beszéltem egy fiatal párral, külön-külön, és nagyon érdekes volt, együtt éltek már, ugye ez a mai párkapcsolati modell, hogy próbáljuk ki, aztán majd meglátjuk. És elég régóta élhettek együtt, és nagyon érdekes volt látni, hogy a hölgy érződött, hogy nagyon vágyott arra, hogy elvegye feleségül a férfi. Egyébként pedig tök jól éltek. A férfi meg nem értette, hogy miért annyira fontos ennek a nőnek, hogy elvegyen feleséget. Tök boldogok vagyunk, szeretjük egymást, együtt élünk. A lényeg az, hogy néhány héttel később a fiatal ember, mivel szerette azt, aki együtt élt, eldöntött, hogy gyűrűt vesz, megkéri a kezét, és összeházasodnak. Aztán elmondta, hogy ne is történt ceremónia minden, és azt mondja, nem értette. Elkezdett sírni. És nem tudta, hogy most örül, vagy bánat, vagy mi van vele. És hát ez aztán fölfogta, és megértette, hogy olyan mélyen megérintette ezt a nőt, az, hogy ő vállalja. És a házasság szövetségébe is be akarja vinni. És hogy neki fontos. A nőnek ezt jelentette. Ez a fajta, mi mondjuk, hogy formalitás. De néha becsapjuk saját magunkat. Ugye? Két kapcsolat. Egy kapcsolat. A férfi nem a házasságot várt ettől a kapcsolattól. El vagyunk együtt. A nő belső elvárás az volt, hogy jó lenne összeházasodni, és akkor már gyerekeket szülnék neked, és nevelnénk a gyerekeket. Minden normális nő ezt akarja. Otthon gyerekeket, családot. Ezen nem értem azokat a férfiakat, akik házasságtörőké válnak, és ott hagyják a családjukat. Mert végül is ugyanazt akarja a következő nő is, mint az előző. Ez egy kicsit kéne gondolkodni. És akkor aztán meg lesz neki kettő is. Mert hát, ugye gyerekek vannak, ott találkozni kell, ha normális, akkor ugye azt nem hagyagolja el, de már itt is lesznek, egy csomó feszültség lesz belőle, és egy csomó szenvedés. Ha előtte gondolkodná egy kicsit, akkor tudná, hogy az is, aki most olyan jól néz ki, meg annyira, ugyanazt fogja akarni egy kicsi idő múlva. Ezt nem magamtól találtam ki, egy vállalkozótól hallottam, aki tele volt pénzzel, és mondta, hogy megvehetném, meg minden lehetne, de nem akarom, mert butaság lenne. Mondom, teljesen jól gondolkozom. Oké. Tehát, hogy ugye a várakozásaink, elvárásaink milyenek, és vannak egyetemes elvárások, amelyre visszatérünk még. Az elvárások forrása. Hát ezek sem véletlenszerűek. Az elvárásainknak is vannak, van háttere az életünkből. Először is ugye a saját családunkból is fakadnak minták és képek, amelyből hozunk elvárásokat az új kapcsolatunkba. Apa hogyan szerette anyát, vagy hogyan nem szerette. Tehát vagy pozitív, vagy negatív példák azok, de mindenképpen meghatározzák a családunkban látott kapcsolati minták, azt, ahogy mi elvárásokkal közeledünk, vagy amilyen elvárásokkal közeledünk a kapcsolatunkban a másikhoz. A vallásos közösség, tehát amilyen vallásos hátterünk van, ez is markánsan meghatározza, amit tanítottak nekünk a kapcsolatokról, hogyan beszéltek erről nekünk. Ugye van olyan vallásos tanítás, amely szerint a szexualitás csak a gyermeknemzésre tiszta. No hát, nagy bajban vagyunk, ugyanis a Biblia meg nem ezt mondja. Mert hát a szexualitás az már az édenkerti állapothoz kötődő áldása Istennek, és mind a gyereknemzésre, mind az örömszerzésre adatott. szintén nagy fejezetés téma, hogy mit tanít a Biblia magáról a szexualitásról. Neveltetés szintén meghatározzák az elvárásainkat, ugye belátható. A baráti közösség és tapasztalatok nagyon erős befolyással van. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, mondja a Biblia. Rossz, jó elkölcsöt megrontanak a rossz társaságok, tehát nagyon erős hatása van a körülöttünk élő, emberek. Minél erősebb kapcsolat, minél jobban tisztelünk valakit, annál nagyobb hatással van ránk. Aztán a média, a mozi, stb. Nekem furcsa egy picit, amikor kimegyek az utcára, és amikor följön egy sztár, egy ilyen tini sztár, akkor egyre több olyat látok. Egy ideig. Tehát olyan megyek, mosolyogtam magamban, egyszer volt egy ilyen divat, és akkor mentem a Spárba, az Interspárba, és akkor mindenhonnan ugyanolyan hölgyek tolták a kocsit ki. Tehát tök olyan hajuk volt, és úgy néztek ki mindenki. Mondom, biztos egy műsort néztek valami. Biztos vagy valami sorozat. De ez érdekes. Ugye, persze egyediséget keresi az ember, hogy biztos jobb leszek, hogyha úgy nézek ki, mint ő. De kétségkívül hatása van ránk. És természetesen ugye a kinézetem alakításával várok valamit a környezetemtől. És hát a fantázia az egy furcsa dolog, mert a fantáziánk az erős gátló és segítő tényező is lehet a kapcsolatunkban, mert hát milyen gondolataim vannak, mit tudok elképzelni a párkapcsolatról. Reális, valóságos elképzelésem van, vízióm van a párkapcsolatról, vagy irreális és megfoghatatlan. Sorolhatnám ezt a fehér paripa, szőke herceg, diplomás, Mercedes-szel, lakással, vidéki, agráriumban érdekelt, ügyes, csapot szerelő, főzni tudó, gyerekek, jó bánó, hat gyereket nekem szülő, egy gyerek. Tehát ez annyi minden van, amit az ember elképzelése lehet, és ez akadálya lehet annak, hogy kitessen a kapcsolatot éljen meg. Mert végül is én egyébként hat gyereket szerettem volna. És a feleségem hozzám jött. De megállapodtunk abban, hogy először lesz egy. Ez biztos. Oké. És majd meglátjuk, hogy mennyit bírunk. És aztán, oké, aztán lett kettő. Oké, eljutottunk a kettőig. És majd meglátjuk, hogy hogy bírunk. És akkor lett három, és akkor én még szeretnék negyediket, de ő nem. De hát ő a feleségem. És ez társasjáték. Tehát akkor megállapodtunk, hogy oké, belátom, neki lenne nagyobb terhe vele, mert én tényleg nagyon sokat vagyok úton. És én belátom azt, hogy oké, rendben van, ezt a három gyereket föl tudjuk nevelni, biztonságban tudjuk nevelni őket, tudjuk szeretni őket. Még nekem is van időm a matekra, meg az angolra, az édesanyjuknak meg általános iskola alsó tagozat, nekem jön a gimnázium, matek, fizika, újra kell tanuljak néhány dolgot. De tudunk befektetni az életükbe. És ez azt gondolom így jó. Tehát a feleségem lett bölcsebb volt, mint én. Nem, a feleségem bölcsebb volt, mint én. Nem, megállapodtunk ebben, és ez jó így. Oké, és a szerepek elvárások, ugye maga az elvárások szerepekből is fakadnak, ugye attól függ, hogy te férj vagy feleség, vagy arról mit gondolsz, hogy az a szerep mi jár, és milyennek kell lenni, és ahhoz kapcsolódik ugye, hogy a másik, hogy a feleség, akkor azzal mi jár. Természetesen maga a szerepekből is fakad egy elvárás. Itt van egy eladó-vásárló, vagy előadó közönség, ugye bejöttetek egy előadásra, valamit vártatok ettől az előadástól. Hát minimum az, hogy ebben a témában valami pluszot kapjatok, amely segíteni fogja a ti párkapcsolatotokat, és azért töltötök el itt egy vagy másfél órát, hogy valamit kapjatok. Úgy egyetemi előadókban is azért szoktak beülni diákok, hogy feliratkozzanak. És vannak olyan előadások, amelyekről nem akarsz hiányozni, mert annyira jó. Oké. Okay. Persze ezen az egyetemen csak jó előadások vannak. Aztán a házassági szerepek és az elvárások témája. No, hát ugye a férfi, a férj úgy cselekszik, hogy ő gondolja, hogy az a legjobb. A nő figyeli, hogy ez megfelel az ő elvárásainak. Ha megfelel, tök jó a kapcsolat. Ha nem, akkor van valami probléma. És nem biztos, hogy értik egymást, ha csak meg nem beszélik. És ugyanez a másik oldalon is. A nő cselekszik hogyan? Ahogy ő gondolja, hogy mint nő, hogyan kell cselekednie, viselkednie egy adott szituációban. És kérdés az, hogy a férfi, a férje, az erről mit gondol? És ebből nyilván konfliktusok lehetnek, vagy a kapcsolat építőkövei. A betegségtelen elvárások, ezek egy nagyon zsivány dolgok, és erős hatással vannak az ember lelkére. Az irreálisan magas elvárások ugye egyrészt perfekcionizmusból fakadhatnak, másrészt pedig perfekcionizmusra segíthetnek másokat. Az eltűrő elvárásokból konfliktusok származnak, a zavaros elvárásokból, amikor egyszer ezt akarom, aztán azt akarom, aztán nem is tudom, mit akarok, ebből ugye frusztráltság lesz, mert most akkor mit akarsz? Tegnap még jó volt, most meg nem jó. Most akkor mi van? Gyereket várok. Ja, értem. Nagyon érdekes dolog. Ugye a testi különbözőségről például a havi ciklusai egy nőnek azért az egy viharos időszak. És míg egy férfi meg nem tanulja, hogy ez nem úgy működik, mint a férfiaknál, hogy van egy ilyen statikus dolog, stresszes dolog, és sok ez megy, hanem itt vannak ciklusok, amit be kell kalkulálni az életbe, és ezt érteni kell. Komoly tanulási folyamat egyébként. Aztán a ki nem mondott elvárások stresszet okoznak, mert nem teljesülnek. De hát hogy teljesülhetnének, ha nem beszélünk róla? Aztán, ha irányosan alacsonyak az elvárásaink, akkor ugye jelentéktelenség érzet fog kialakulni bennünk, megsemmisülünk, nem fogunk tudni kibontakozni a kapcsolatban. Egyik fél szenvedője lesz a kapcsolatnak, szenvedője lesz a másiknak. Megoldások, ha irreálisan magas, vagy beteljesülhetetlen elvárásokra. Először is van olyan, amikor javítanunk kell a teljesítményünkön, hozzáállásunkban. Tehát nekünk kell változtatni. És ha megértette a másik elvárás, hogy például az, hogy neki nagyon fontos az, hogy megbeszéltük, hogy 5-kor találkozunk, akkor nem 5 óra 5 perckor, hanem 5-kor találkozunk. És ha neki ez nagyon fontos, akkor változtatok rajta. Még akkor is, ha én egy totál random személyiség vagyok, aki hol itt esek le a buszról, hol itt, és megyek a busszal, és rájövök, hogy már kerültem egy kört. Tehát, és van ugye a szekvenciális, aki azt mondja, hogy tékre pontosan beszabályozva, és megfojthatja a másikat, ugye ez megint egy óriási terület, ez a fajta tanulási típusok. Tehát javítanod kell, ilyen is lehet. Vagy változtatod kell az elvárásokon, mert rájött, hogy irreális, nem korrekt, nem tisztességes, túl magas, változtass meg, vagy túl alacsony. És értékeld ki az elvárásokat, beszéljétek meg, nézz szembe vele, valóban, helyén való. Korrekt az én elvárásom, vagy módosítani kell rajta. A szükségek területe. Saját igényeink és társunk szükségeinek felfedezése időbe telik. Odaszánást, elkötelezettséget és kemény kommunikációs erőfeszítést igényel. Olyan módon megfelelni társunk igényének, hogy magunkat szeretetnek, értékeltnek, tiszteltnek és megértetnek érezhessük, sokszor igen nehéz feladat. És fajsúlyos mondat. Mégis kulcsai kapcsolatnak, hogy hogyan történik ennek az aránya. Hogy nem feladom önmagam az én szükségeimet, az én elvárásaimat, nem megsemmisülök, hanem hozzájutok, és be van töltve az enyém is, ugyanakkor meg segítek a másiknak az igényeit is, és elvárásait betölteni. Nyilván értelmezett és korrekt elvárásokról beszélünk, az előzőekre ugye visszacsatolva. De ez egy kemény feladat. Látjátok, egy tartós kapcsolat az munka. Az odaszánás, az idő kérdése. Abba be kell fektetni. Olyan érdekes ez, hogy az emberek ugye ma így gondolkodnak egyébként, gyorsan akarnak kevés munkával pénzt szerezni. És ez a fajta gondolkodásmód lecsapódik a párkapcsolatukra és a kapcsolataikra is. Holott ez igazán nagyon kevés emberek működik, de tisztességesen egynek sem. Ha csak bele nem született egy tisztességtelen összeerzett vagyonba, vagy egy keményen dolgozó szülőnek a örökségébe, akik megdolgoztak érte. De ez egy kemény dolog. Hosszú távú kapcsolatokban gondolkodunk, akkor bizony bele kell fektessünk, és oda kell tegyük magunkat. Az egyetemes szükségekre visszatérek, ugye említettem, hogy vannak ilyenek is, ami mindenkire érvényes. Az, hogy tartozzak valakihez, és biztonságban érezzem magam ebben a kapcsolatban, hogy értékeljenek az értékességérzet, a figyelem, a bátorítás légköre, aztán a megelégedettség, egyetlen az elégedettség, és a sikeresség. A siker nagyon érdekes, többször elhangzottan az olimpiát, hogyha néztétek. A siker, vagy sikertelenség, a kudarc. És Balcó András, többszörös világbajnok, öttusázó mondta, hogy aztán az ötödik világbajnoki címe után elgondolkodott. Rengeteget küzdött, hogy ő világbajnok legyen. És megvolt az ötödik is neki. És mégse volt boldog. És rájött, hogy a siker önmagában nem feltétlen az, hogy ő olimpiát nyer, vagy világbajnok. A siker annál sokkal több. A siker valahogy belül dől el. Hogy mennyi vagyok teljes, megelégedett. És a sikeresség leginkább a kapcsolatainkon múlik. Ez félelmetes. És erről több példát tudnék mondani a kapcsolatrendszeremben, hogy mennyi embert látok, aki nagyon pénzes, gazdag, és úgy látod, hogy mai az anyagi értékrendszerint gondolkod és működő világban tényleg sikeres, és mégis boldogtalan, mert felemésztette ez a siker a családját, és ott hagyták a gyerekei, felesége. Vagy ő hagyta ott őket. És azt látom, hogy a legfontosabb a sikerességhez, hogy milyen kapcsolatainkkal, a kapcsolataink minősége határozza meg, hogy mennyire vagyunk boldogok. És gondoljatok bele, hogy a mai világban leginkább ez a rész az életünkben szenved sorbát. Pörgünk ezerrel, és sok minden nyom is bennünket abba az irányba, hogy kevés időnk legyen egymásra, vagy ne legyen türelmünk, ha már időnk is van. Ha kevés időnk is van, akkor azt ne tudjuk jól használni. Pedig igazán a sikeresség és a boldogság legerőteljesebben attól függ, hogy milyen a hátterünk. Az, hogy tudunk teljesíteni az életemen, aztán hogy tudunk teljesíteni a munkahelyen, az abból fakad, hogy milyen a hátterünk otthon. Nagyon erősen meghatározza a teljesítőképességünket is. De a sikeresség az egyetemes szükség. Tehát mindenki szeretne sikeres lenni valamiben. A meghittség, intimitás csak egy picit említem meg, de kétségkívül fontos tényezője a tartós kapcsolatnak. Az intimitás nem egyenlő a szexualitással. Még akkor sem, hogyha egyébként a mai kultúrában, gondolkodásmódban erősen ehhez kötődik. Mi is az intimitás? Hosszú idő alatt, és nagyon fontos dolog, kialakított, odaadáson alapuló, különleges és személyes kapcsolat. Ezt nevezzük igazi intimitásnak, bensőségességnek. És nagyon fontos, hogy legyenek ilyen kapcsolataink. És ha valakivel ilyen kapcsolatra vágyik az ember, és normális ilyen kapcsolatot él meg, az a házastársa. A házasság az egy olyan kapcsolat, amelyben a legmélyebbre lehet menni az emberi kapcsolatok közül. A legtöbbet lehet átélni. Ez Istennek az adomány ajándéka. Tehát a házasság az a kapcsolat, amelyben a legmélyebb kötődés épül föl. Három területről beszél a Szentírás. A szellemi kapcsolat, és ennek megvannak az elemei, hogyan tudunk kapcsolni szellemileg egymáshoz, az Istennel való közösségünkben, az ima életünkben, a tanúságok megosztásában, a tapasztalatok megosztásában, egy gyülekezethez való tartozásban, az ottani, a másokért való önzetlen szolgálatban együtt is, egymást támogatva is, kilépve az önzésből, óriási élmény és csodálatos plusz az ember életében. Aztán a lelki vagy a baráti kapcsolat, van időnk egymásra, tudunk beszélgetni. Azt szoktam tanácsolni fiataloknak, ne házasodj meg olyannal, akivel nem tudtok beszélgetni. Mert a szex az egy ideig okoz akkora bumot, de amikor valaki megházasodik, és ott van mellett a másik, akkor beáll a helyére. Nagyon fontos, de nem a legfontosabb. Viszont nem tudtok beszélgetni, nem tudtok kapcsolódni egymáshoz, akkor nem is fogtok tudni megmaradni egymás mellett. Tehát a barátság, a lelki kapcsolat nagyon fontos. Bajtársiasság, a bizalom. A legbizalmasabb ember az életemben a felesége. Minden tud rólam. Látja, amikor felkelek. Látja, amikor ráverek az ujjamra a kalapáccsal. Hogy reagálok. Látja, milyen vagyok, mikor leterhelt vagyok. Látja, milyen vagyok, kipihentem. De ugyanígy én ismerem őt legjobban. És ez egy nagyszerű dolog. És a testi kapcsolat, a szexualitás, erről pedig beszéltem már, hogy nagyon fontos része a házasságnak, és igazán a házasság az, ami az emberi kapcsolatokban egyrészt ez is különböző teszi. A kommunikációról, mint ötödik nagyon fontos kapcsolatépítési, hosszú távú kapcsolatépítési tényezőről beszéljünk, nyilván címszavakban. A kulcs a kommunikáció és sikeres kapcsolathoz. Azt mondják statisztikai alapon, aki sokat foglalkoztak lelkigondozással, mondjuk 50-60 évi lelkigondozói tapasztalattal bíró lelkész bácsi mondta nekem, hogy az egyik váló ok, markáns váló ok a szexualitás, de emögött is leggyakrabban a kommunikációs problémák vannak. Tehát igazán a válások legnagyobb százaléka az kommunikációs problémával adódik. így a jó kommunikációs készség és a fejlődés a kommunikáció területén mindenképpen építőköve a házasságnak. Ugye a félreérthetőségről nézzünk csak egy kis eszmefuttatást. Ugye valamit mondani szeretnél, eldöntöd, amit mondani akarsz. Aztán valamit valóban mondtál. Mert hányszor ütközünk abba az akadályba, hogy nem tud itt kijönni, ami itt bent van. Valami itt bent van. Ugye nem lennének művészek, ami mindent meg tudnánk fogalmazni. Éppen a művészetben az a csodálatos, olyan dolgokat is megfogalmaznak, amit mi csak érzünk. Tehát elgondolsz valamit, de nem biztos, hogy ezt el is tudod mondani úgy, ahogy azt te gondolod. Aztán van a következő tényező. A másik személy egyáltalán nem biztos, hogy mindent hall abból, amit mondasz, pusztán a körülmények miatt és a környezet miatt, környezetutatások miatt, most figyel rád, nem figyel rád, benne mi van, mi zajlik benne. Sok tényező hat erre. Aztán, amivel a másik személy úgy gondolja, hogy azt hallotta. Tehát ő hall valamit, és legcsapódik benne egy gondolat, hogy mit hallott. Aztán, amit a másik személy mond arról, amit te mondtál. Jó kommunikációs gyakorlat egyébként, hallgatási készség gyakorlat, hogy hallgass meg a másikat, legalább 10 percen keresztül beszéljen, és mondd vissza neki, amit mondott. Érdekes jelenségek lesznek. De mindenképpen fejlődik az emberek kommunikációs készsége. És aztán a következő dolog, hogy amit szerinted a másik mondott, tehát a másik visszamondja neked, hogy mit hallott, és azt még egyáltalán nem biztos, hogy te úgy is érted, amit én mondani szeretett volna. De döbbenetes, ha belegondoltok, hány ilyen félreértés van az életünkben, amelyről elválunk, és úgy gondoltam, hogy mindent elmondtam. És kiderül, hogy messze nem az csapodott le másikban, amit én mondani szerettem volna. Ugye szoktuk mondani, hogy két fülünk van és egy szánk, tehát legyen hallgatási készségünk jó. Jakab erre azt mondja, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Tehát ez a két fülem egy szám, ez bibliai gondolat. A kommunikációnak a definíciója az előzőek kiegészítéseképpen. A kommunikáció az a folyamat, amely során úgy osztunk meg információt, ugye értelmezett adat, értelmezett dolgokról beszélünk, az információ, igen, egy másik személlyel, hogy ő megérti, amit mondunk. Tehát akkor kommunikálunk jól, ha úgy osztunk meg egy másik emberrel valamit, ha tényleg azt érti, amit én mondani szerettem volna. És azért belegondoltok, hogy ez tényleg odaszállás kérdése. Bele kell fektetni. Különösen kritikus helyzetekben, nehéz szituációkban fontos. Kapcsolat első időszaka, után következő időszaka, kritikus időszak. Nagyon hamar eljön egyébként. Az első randi eufóriája hamar elpollik, és a smink mögött kezdik látszani a valóság, vagy a arcesz illata, parfüm illata mögött a valóság. A definíció, a konfliktusok definíciója, beszéljünk a hatodik elemről, amely szintén meghatározza a tartós kapcsolatokat, hogy hogyan kezdjék a konfliktusokat. Mert konfliktusok lesznek. Ebben megállapodhatunk, igaz? Mivel két különböző személyiség találkozik együtt. Tehát biztos, hogy lesznek olyan pontok, amelyben nem értenek egyet. Vagy nem úgy gondolkodnak. És még számtalan dologról beszéltünk eddig, milyen hátterük van, milyen családjuk van, az erkölcsi fejlődés milyen szintjén vannak, hogyan gondolkodnak a dolgokról. Számtalan dolog meghatározza azt, aki az ember, amikor te találkozol vele. Egyetnemértés, és nagyon, ez a definíció nekem nagyon tetszik, egyetnemértés összeegyeztethetetlen belső szükségletekből, vágyakból fakadó érzelmi feszültség. Tehát a konfliktus nem érzelemmentes. Van egy érzelmi feszültség része is. Ezt teszi izgalmassá. A konfliktusoknak van egy örvénylő spirálja, egy egyre mélyülő örvény. Az a helyzet, ugye onnan indultunk el a mai esténken, hogy elválni, válni nem akar az ember, mert a szakítás fájdalommal jár. És ha belegondolunk abba, hogy a válás, az elválás az már egy folyamatnak az utolsó utáni állomása. Tehát a válás az nem az utolsó állomás, hanem az már az utolsó állomás követő fázis az életünkben. És nem véletlenszerűen jutunk oda, hanem ez egy út, amelyen az ember akár hetekig, vagy hónapokig jár, vagy évekig jár, és ha felismeri, hogy a válás felé halad, akkor azon lehet változtatni. De amikor a válásnál tart, nagyon sok esetben már nem lehet segíteni. Mert már az utolsó utáni állapotban vagyunk, és milyen döbbenetes, hogy emberek sokasága nem kér segítséget, amikor baj van. Vagy nincs is kitől segítséget kérni. Vagy nincs is benne a kultúrájában, hogy kérjen segítséget. Vagy nem olyan közegben éli az életét, nem olyan kapcsolat rendszer veszi körül. Vagy döbbenetesnek látom azt is, amikor valaki válásra készül, és elváltaktól kér tanácsot. Ezt tudjátok milyen? Hallottam egy olyan orvosról, akinek a keze alatt már 5 ember meghalt vakbél műtét során. Én őt szeretném, ha engem ő műtene. Ez ilyen abszurd. Tehát ha valaki a maga kapcsolatát nem tudta rendet tenni, és nem tudod sikeres lenni, akkor miért tudna neked jó tanácsot adni a te kapcsolati válságodban? Akkor keres olyant, aki 3-4 gyerekes családanya vagy családapa, és jól működik a kapcsolatuk. Talán olyan dolgot tud neked mondani, mert át kellett menni egy olyan feszültségeken és harcokon, amelyen ő átment, és megharcolta, és nem adta fel. Mert hogy problémája volt, lehet ugyanolyan, mint neked, az biztos. De ő nem adta fel, hanem álhatatos tudott maradni, és meg tudták oldani ezt a problémát. Ezért különösen értékes például az élő keresztény közösség, ahol élő kapcsolatok vannak, és különböző generációk vannak együtt. Külön élmény nekem látni a fejlődését a gyerekeinknek, és meg vagyunk ugye a családban, és vagyunk egy keresztény közösségben. És nagyon élvezem ezt, mert a tinédzser lányomon figyelem meg a meggyőződésemnek a gyümölcsét. Tehát én abban hiszek, hogy a több generációs társadalom az egy élet és áldás az egész társadalomra nézve. És a generációk szétválasztása az a 60-as években elinduló pusztító folyamat. Na most, mivel mi több generációban próbálunk élni a gyülekezet közösségében, ezt látom, hogy 15 éves lányom, ő 65 éves Terikével, Teri nénével, ugyanolyan szépen elbeszélget, mint az egyetemistával, vagy mint a legkisebb Dorcikával, a pici gyerekkel. Tehát tud kapcsolódni hozzá, a kis Dorkával. Tehát élmény számomra, hogy szociálisan fejlődik a gyerek, mert több generációval tud kapcsolódni. És hát, ha így gondoljuk, régen azért ez így működött, hogy több generáció volt együtt a családban, és nagyon jó kapcsolatokat éltek meg. Sok viszontagsággal persze. És ez sokkal inkább fejlesztette azokat a képességeket, amely például a konfliktuskezelés képessége. A konfliktus mélyülésének első lépcsője, ugye az előbbieket figyelembe véve is, a félreértés. Nagyon sok esetben a konfliktus abból adódik, hogy félreértjük egymást, nem értjük meg egymást. Aztán a bántódás, ez már egy érzelmésebb. Elhúzódik a konfliktus. Nem oldjuk meg, nem ülünk le megbeszélni. Nem szánunk rá időt. Elhallgatjuk. Nem is kezdeményezzük a másiknál, hogy beszéljük meg. Aztán jön az elszigetelődés. Mindenki bevonul a maga kis elefántcsonttornyába. Aztán megjelenik a keserűség. A keserűség egy pusztító dolog. Kedvetlenség, reménytelenség jár vele. A jövőképe elporlad az embernek. Elkezdi elveszíteni reményét a kapcsolatok jövőre nézve. A keserűség egy félelmetes dolog, amikor az ember ilyen állapotba kerül. És bizony, mikor a keserűség megjelenik, akkor kell számolnunk azzal, hogy nem sokára elszakad. De még nem szakadt el. És az utolsó válás előtti fázis a közömbösség, amikor már nem is akarok tenni ezért a kapcsolatért semmit. Már nem érdekes. Na, ekkor szoktak az emberek elválni. És borzasztó, gondoljatok bele, amikor már eljut valaki a kapcsolatában a közömbösség szintjéig, már nem is érdekes. Már nem akarok tenni ezért semmit, ezért a kapcsolatért. Mit tudsz akkor segíteni rajtuk? De hát, próbáld meg! De nem szeretem. Persze a szeretet akarati döntés kérdése, és még innen is van visszaút, de ez természetfeletti segítségre van szükség Isten szeretetének impulzusára az ember életében. A konfliktusok megoldásához nagyon fontos, hogy legyünk elkötelezettek arra nézve, hogy fejlődjünk a kommunikációs készségünk tekintetében. A példabeszédek könyvében Salamon egy nagyon velős meghatározást ad. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, tehát beszélsz fel és folyamatosan sérteget. De a bölcsek nyelve épít. Tehát lehet úgy is beszélni, hogy ez a kapcsolat és az a másik ember épül belőle, emeled, előremutató a kommunikációd. A másik nagyon fontos tényező a konfliktusok megoldásában, amit ugye pszichológusok és pszichiáterek is használnak, és tudnak, hogy a meg nem bocsátás pszichoszomatikus tüneteket eredményez az ember testében és lelkében. Az egyik legnagyobb betegsége az embernek, kapcsolati szinten, és lelki szinten, szellemi szinten, és a megbocsátatlanság. Tehát ahhoz, hogy házastársi kapcsolat gyógyulni, növekedni és gyarapolni tudjon, létfontosságú a bocsánatkérésre és a megbocsátásra való készség. Ez az alapja a konfliktus megoldásának. Maga a készség, tehát hogy tudnod kell, hogy a kapcsolaton, hosszú távú kapcsolatban gondolkozol valakivel, akkor kell bocsánatot kérned. És szükséged lesz arra is, hogy megbocsáss. Ez kalkulált be. Indulj így. Ne érjen meglepetésként. De pusztán egy albérletben laksz valakivel. Vagy egy autóúton indultok el, és mondjuk ez hosszabb, mint 20 kilométer, és össze vagytok zárva 4-5-en, több száz kilométeren keresztül, nézd meg, mi fog ott történni. Több napig utazzatok együtt, 5 ember, mint csináltunk ilyet, izgalmas volt. Nem tudom, a napi szinten hány bocsánatkérés és megbocsátás kellett gyakorolnunk egymással, mert nagyon-nagyon kijöttek a fáradtság hatására, az összezártság hatására, azok a különbözőségek és azok a jellemgyengeségek is, amelyek jellemeztek bennünket. Aztán megbocsátás nem azonos az elfelejtéssel, tévedés, hogy nem fogok emlékezni arra, amit megbocsátok. Emlékezni fogok rá, de helyes, hogyha úgy emlékszem rá, hogy ezt már megbocsátottam. Nem a szőnyeg alá söpörtem, megbeszéltük, elmondtuk, bocsánatot kért a másik, látom, hogy sajnálja és bánja, és én azt mondtam, megbocsátok neked. Tehát nem emlékszünk rá. Ilyen az Isten megbocsátása. Azt mondja a Biblia, hogy mi napkelt a napnyugattól, olyan messze veti el a mi vétkeinket. És másik a Biblia azt mondja, mögé veti a vétkeinket, vagy olyan tisztává teszi az életünket, hogy megvalljuk a bűneinket, mint a hó, a skarlát vörösek is voltak. Tehát az Istennek a megbocsátásából nyerünk egyébként, emlékeztek rá, beszéltem az emberi kapcsolatok tekintetében, hogy a válság, az első válság az Istennel való kapcsolatba lépett be, és ez befordult az emberi kapcsolatokba. Az Istennel való kapcsolat rendeződése szintén jótékony hatással van az emberi kapcsolatainkra. Ugye, ahogy bevezettem az én személyes életemben, ez egy megtapasztalás. A megbocsátás annak elfogadását jelenti, hogy a másik személy bűnének következményeivel együtt élünk. Mert lehet, hogy van következménye. De azt a példát szoktam mondani, hazamegyek, beleverem a szeget az étkezőasztalba, nagyon biztos boldog lesz, és látom, hogy nem lesz az. Mondom, bocsáss meg, drágám, nagyon sajnálom. Hogy lehettem ilyen sútyó? Kihúzom a szeget. És ki lesz húz a szeg, de mindig, amikor leülünk enni, onnantól ezzel látni fogjuk a szegnek a helyét, és tudni fogjuk, hogy igen, ez történt. És ugye az életnek számtalan eseménye van, amely bizony súlyos következményekkel járhat, de ha megbocsátok, akkor tudom azt is, hogy a következmény marad. Fontos az elhatározás és a szívből való megbocsátás, amely benne van az is, hogy elismerem a fájdalmat és a haragot, amit érzek a másik tette miatt. Tehát szembenézek vele, hogy tényleg fáj, és tényleg haragszom, de ennek ellenére megbocsátok. Milyen erős akarati döntés ez, látjátok. Pedig egy nagyon alapvető dologról beszélünk a megbocsátásnál, és hogyha nem tanulunk meg megbocsátani, nem lesznek tartósak a kapcsolataink. Ez biztos. És ugye nem sérteget arra másikat a múlt hibáival. Ha megbocsátottál, nem hozott föl, nem vágod a fejéhez. Ez is azt jelenti, hogy meg tudsz bocsátani teljesen. És ha végig gondolod, igazán tökéletes megbocsátás, ezért mondtam, hogy az Istentől nyert minta alapján tudja az ember leginkább alkalmazni az életében. Ne várj addig, míg kedvet érzel a megbocsátásra, olyan sosem lesz. Mivel van harag, meg fájdalom. Ez is egy óriási hiba, ugyanis az emberek azt gondolják, hogy az idő megoldja ezeket a problémákat. És döbbenetes, gondoljatok bele, ha van haragosotok, nem találkoztok egy fél évig, vagy egy évig, tök jól elvagytok, mikor újra látjátok, újra jelentkezik az a fájdalom, vagy az a feszültség, ami bennetek van, ugyanis ez szellemi dolog. És a szellemben nincs idő. Ezért van az, hogy Isten előtt számot fogunk adni mindenért, amit teszünk, mert Isten az időtlenségben gyűjti be ezeket az információkat az életünkről, és mindenben számot fog adni. És a szellemi sebek, sérülések, azok időtlenek. Azokat nem oldja meg az idő, azokat a megbocsátás és a rendezés oldja meg egyedül. És a Máté evangéliumában ugye olvassuk, többen azért gondolom, ismeritek és hallottátok már a mi atyánkot, a mi atyánk imádságot, amivel Jézus mintát adott nekünk. Nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok, hanem hogy eképpen, tehát ilyen módon. imádkozzatok. Tehát bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és Jézus így folytatja, mert az embereket megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyi atyátok, és folytatja, hogyha pedig nem, akkor nektek sem. Hát javaslatok a boldog otthonért, csak címszavakban, mutasd ki a szeretetet tettekben és szavakban, legyél bátorító a kapcsolatodban, emeld a másikat, legyenek következetesek a következmények, ugye a nevelésről beszéltem, hogyha meg a gyerekekkel egészül ki a család, érthető legyen a fegyelmezés, szintén gyereknevelés, viszont a következetes következményeknél azt még említeném, hogy a nem, igen, nem. Tehát ugye, hogy értelmezve mondjak nemet, és legyenek a határok flexibilisek, tehát tudjak módosítani, hogyha arra van szükség. Ne legyek merev. Viszont ha tényleg azt mondtuk valami, hogy nem, és megértékeltük, értelmeztük, hogy ezt azért nem mert, vagy igen, azért igen, mert igen, akkor ebben legyek következetes, és akkor is, ha van egy rugalmasság, mert a körülmények azért sokszor szükségesé teszik azt, hogy változtassunk dolgokat. De ugye a kivétel erősíti a szabályt. Aztán ismerve a hibázol, nagyon fontos dolog, ismerve a hibázol és kérj bocsánatot. Tehát nem elég az, hogy elszóltam, bocsáss meg, tényleg úgy szóltam, hogy megbántottalak, elfelejtettem, nem hoztam kenyeret, nem vettem tejet. Ott hagytam a gyereket az óvodában, egyszer hazamentem, és akkor kérdezze a feleségem, hol a gyerek? Na hát az oviban, te vagy a soros. Tűz vissza. Hála Istennek, gyerek szépen játszott az udvaron, és nem egyedül volt még. Elfelejtettem. Eljöttem a munkahelyemre, beültem a kocsiba, és akkor elkezdtem gondolkodni. És akkor még hazaértem, gondolkodtam, bementem az ajtón, és akkor már bekapcsoltam, hogy otthon vagyok. Csak a gyerek nem volt velem. Egyszer fordult ilyen elő egyébként, nem jellemző rám, de akkor sajnos előfordult. És mondtam, bocsáss meg, de gyerektől hála Istennek nem kell bocsánat kérnem, mert mondtam neki, így hazamentem először, megbeszéltük, de na, örülök, hogy jól le voltál. Tehát beismer a hibát. Aztán légy mindig elérhető. Minden embernek szüksége van privát zónára. Van, akinek több, van, akinek kevesebb. Ilyen privát időre van szüksége. Itt nem a nyitott házasságról beszélünk, hanem egyszerűen egyedül lenni. Értitek? Tehát tisztázott körülmények között vagyok egyedül. Tehát egyedül vagyok. Tehát ez még jobb. Ezt akkor igényelheti valaki egy párkapcsolatban, ha egyébként pedig elérhető. Akkor igényeltem azt, hogy támogassák az én privát zóna iránti igényemet, elvárásomat. Ha egyébként pedig az élet többi időszakában elérhetőjük a gyerekemnek, ha el akar nekem mondani valamit a feleségemnek, hogyha meg kell csinálni a konyhaszekrény ajtót, vagy... tehát elérhető vagyok. Akkor tiszteletben fogják tartani a privát zónát is. Osszátok meg egymással az élményeket, fontos építőkő, ez is. És akkor finishbe vagyunk, ugye érkeztünk a váltsághoz, amelyről már többet szóltam. Mondtam nektek, hogy az első időszakban, a Biblia első lapjain beszél a Biblia arról, hogy harmonikus kapcsolatban teremtette Isten az embert, elsősorban magával, és ebből kifolyólag az emberi kapcsolatban, a házasságban is harmonikus, teljes kapcsolatot élt meg. Viszont elszakadt Istentől az önfejűsége, a lázadása, Isten rendeléseinek áthágása. Ugye 10 parancsolat magáért beszél. Jézus pedig azt mondja, hogy ha haraggal vagy a szívedben valaki felé, megöl, gyilkossa vagy annak. Ha kívánsággal tekintesz egy férfira vagy egy nőre, már parázna vagy. Ha füllentettél, hazug vagy. És ezek mind olyan dolgok, amelyek bűnök, amelyek elválasztanak Istentől, és a következménye pedig a Biblia tanítása szerint egy olyan élet, amelyben nem tud kiteljesedni a kapcsolatai, nem tudnak kiteljesedni az emberek a kapcsolataikban, és a vége, a hosszú távú vége pedig Istentől örök elszakított állapot és szenvedés. Erre ad Isten megoldást Krisztusban, hogy helyettünk átvállalva az önzésünket, önfejűségünket, vétkeinket, Krisztus mint tiszta szent áldozat meghalt a mi bűneinkért, hogy a váltság által helyreállítsa a kapcsolatot Isten és ember között, és ez a helyreállítás aztán kitűröződjön az emberi kapcsolatainkban, mint ahogy említettem nektek az én házasságomban is. És aztán Krisztus válik, lesz egy élő úttá az ember számára, az Isten országába, amelyre azonnal rálép az ember, amikor felismeri az elveszettségét, megbánja a bűneit, és kéri az Istentől a kegyelmet. Egy nagyon fontos, tömörített igevers, azt is szokták mondani, hogy az evangélium a legrövidebb eszenciája. mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És két velős, magvas igevers még a végére. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig, tehát egy sikeres élet, egy kiteljesedő élet, az Istennek a terve az életünkkel, egy áldott élet. Jézus így beszél erről, a tolvaj csak azért jön, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Tehát Istennek a hozzánk állása terve az életünkre nézve, hogy bővölködjünk. És ez mindenképpen, ahogy mondtam, jellemzővé válik az emberi kapcsolatainkra is. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Átadom a szót. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Sanyi, ezt a tartalmas tanítást. Isten áldjon meg téged. Holnap is lesz itt előadás, ugyanezen a helyen, 7 órától. Bacsinszky László fogja tartani, Az vagyok, aminek mások mondanak címmel. Hogyha van kedvetek és érdekeltitek, gyertek nyugodtan. Szerdán is lesz az utolsó tanítás, előadás, a Kímő épület K3-as előadójában Tökéletesség szelekciója címmel az evolúcióval kapcsolatban lesz ez az előadás. Úgyhogy arra is várunk titeket szeretettel. A véleménykártyákat itt az ajtónál vagy ott is hagyhatjátok, ahogyha kitöltöttétek, és a hanganyagot pedig az igekártya hátulján levő elérhetőségen vissza tudjátok hallgatni az összes a holnapit is, meg az utánit is. Úgyhogy én is köszönöm. Sziasztok!